tudatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Még egyszer előről. Mástól más segítség nem jön, messzünnen hív téged ő. Jöjj, szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. És akkor még egyszer előre énekeljük végig az egész éneket. Segítség nem jön, messzünnen hív téged ő. Jöjj, szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Jöjj, szennyesen, melyet átütöttek a szeged. Fogadd el hát azt a kezed, melyet átütöttek a szeged. Mert érted odaadta az Úr, légy az övé a rabán. Mert leomlanak a hegyek, s a halmok megrendülnek, de hűsége soha meg nem inog, hallgassunk meg egy bizonságtételt.
Áldás békesség, sziasztok! Először is szeretném bemutatkozni, Miklós Máté vagyok, 21 éves, egy keresztény családban nevelkedtem, ahol mindig Isten felé terelgettek minket a szüleim. Emlékszem, nagyon szeretem, és szeretek most is keresztény táborokba járni. Amikor 14 évesen lekonfirmáltam, választottam egy igét, amit azóta is nagyon kedves a számomra. Ez az ige az Ézsaiás 43:1. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És igyekszek is ehhez méltóan élni, és soha nem félni a holnaptól. Mit is jelent életemben az Istenbe való hit? Igyekszek napról napra igét olvasni, de sajnos ez nem mindig sikerül. De az Úr mégsem feledkezik meg rólam sohasem. Nagyon sokszor volt olyan, amikor egy programot elterveztem, hogy milyen jó lesz, de az Úr sokkal-sokkal jobbra alakította, mint én azt emberileg bármikor is képes lehettem volna. A jelenlegi munkahelyemre is Isten segítségével sikerült szert tennem, mikor tavaly augusztusban elkezdtem gondolkodni, hogy hát végre jó lenne valamit dolgozni, nem csak lábat lógatni. Aznap este az egyik osztálytársam kiírta, hogy az első munkanapja volt, ez egy pénteki nap volt, és hát én elkezdtem vele beszélgetni, hogy mégis milyen ez a munkahely, hogy találta, hogy sikerült neki, és nem is, közben nem gondoltam arra, hogy én itt fogok dolgozni, vagy az ő munkatársa legyek. És az este végére elküldte az e-mail címet, hogy ő hova küldte el a zenetrajzot, és hát kapva az alkalmam, még azon a hétvégén meg is írtam az zenetrajzomat, amit hétfőn elküldtem, kedden Istennek hála felhívtak, és már szerdán fel is vettek arra a munkahelyemre. Ezt az egész, tehát, hogy ilyen hamar és ilyen csodálatosan lett munkahelyem a mai világban, ezt csak Isten közbenjárásának köszönöm most is. És végezetül mindenkit arra biztatnék, hogy ne féljünk rá bízni magunkat, még ha sokszor oly nehéz is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen a bizonságtételt, és most mi is hívjuk segítségül az Urat a következő énekünkkel. Hívlak, Uram!
Bízom.
Drága Urunk, áldjuk a Te szent nevedet. Áldjuk azért, mert ezen a héten is Te gondoskodtál rólunk, és megtartottál minket. Köszönjük Neked a bizonyságtevőt. Köszönjük, amiért minden időkben Te veléd vethetjük bizalmunkat, amiért Te vagy a mi reménységünk, a mi menedékünk. Köszönjük, amiért ma itt lehetünk a Te házadban, és Téged dicsérhetünk. Kérlek, Uram, add, hogy a Te igédet hallgatva megérthessük azt, és úgy térhessünk haza otthonainkba, hogy a hétköznapjainkban megcselekedhessük a Te akaratodat. Kérlek, Urunk, így áld meg az Isten tisztelet folytatását, és légy mi velünk. Amen.
Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiből, annak is a 9. részéből, az első verstől a 19. terjedő versekig. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógához, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálemben. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta egy hang, így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásában: Anániás! Ő így válaszolt: íme, itt vagyok, Uram! Az Úr pedig így szólt hozzám: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzausinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásában látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lássam. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki erre az Úr: menj el, mert választott eszközöm, hogy ő elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni nekik, mennyit kell szenvednie az én nevemben. Anániás pedig elment, és bement abba a házba. Rátette a kezét, és ezt mondta: Atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amellyel jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott.
Amikor ezt a történetet olvastam, egy film részlet jutott eszembe, viszonylag régi film, 2009-es James Cameronnak az Avatar című filmje, fiatalok biztosan látták, talán az idősebbek is. Ebben van egy jelenet, amikor a főhős szeretné harcba hívni a törzseket, akik ott laknak, harcba szólítani, harcba vezetni őket. De ezek a lények, nevezik őket, hogy navik, nem hallgatnak rá, mert elvesztették ebben a főhősben a bizalmukat. Ekkor a főhős kitalálja, hogy valami nagyon hatásos belépő kell, valami olyan színre lépés, amely meggyőzi őket arról, hogy csatlakozzanak hozzá, hogy fogjanak össze. Ennek a kitalált világnak a csúcs ragadozóját szemeli ki magának, egy hatalmas repülő sárkánygyíkot, hogy azt megszelidítve megy a törzsek tagjai közé, és így győzi meg őket, hogy fogjanak össze a győzelem érdekében. Tehát ezt a csúcs ragadozót szelidíti meg, és így megy a törzsek közé. Pál apostol korábbi nevén Saul úgy lép itt a színre, Lukács, aki írja az apostolok cselekedetei, többször úgy említi őt, mint egy vérengző vadállatot. Itt is azt olvastuk, azt hallottuk, hogy a fenyegetéstől és az öldökléstől lihegve, acsarkodva indul Jeruzsálemből Damaszkuszba, hogy megkaparintsa azokat, akik kicsúsztak a kezei közül. Nagyon hatásos, hogy ezt a idézőjelbe csúcs ragadozót, aki a Jézus Krisztusban hívőket akarja tépni és marcangolni, éppen őt szelidíti meg Jézus. Jézus ezzel a hatásos belépővel indítja el a pogány missziót, végig a földközi tenger partján, elegészen Európába és a föld végső határáig. Jézus még ezt a Sault is meg tudta szelidíteni, meg tudta állítani, szolgálatába tudta állítani, hogy alkalmas legyen az Isten céljaira. Azt a címet adtam ennek az igehirdetésnek, hogy van visszaút. A Saulból lett Pál apostol megtérésén keresztül nézzük meg először azt, hogy honnan van ez a visszaút, másodszor, hogy hogyan történik a megfordulás, harmadszor pedig, hogy hogyan kell járni azon az úton, amit valaki a visszafordulás után elkezd. Honnan van visszaút? Ezt a történetet olvasva, hallgatva azt kell mondanunk, hogy bárhonnan. Nincs az emberi életnek olyan mélysége, sem olyan magasság, ahonnan ne lenne visszaút. Saul élete pedig mind a kettőre példa. Találtam egy képet, amelyet ennek az ifjúsági istentiszteletnek a Facebook eseményénél is kiraktam, ahol egy fiatal fiú hátizsákkal áll egy sötét alagút előtt, és indul befele. Van az emberi életnek olyan mélysége, olyan sötétsége, ahonnan nincs visszaút az élő Istenhez. Az elmúlt vasárnap a budai Gellért hegyen tartottak ima alkalmat az üldözött keresztényekért, és a ránk következő kedden pedig a Kálvin téri református templom elől indul majd egy menet egy-egy szál gyertyával, és szintén imádkozni fognak a keresztény üldözésekért szerte a világban. Mindezt tudjuk, hogy a húsvéti kenyai vérengzés indította el és váltja ki, amikor 147 ember közöttük a legtöbb fiatal egyetemista, akiknek az lett volna a feladata, hogy az országukat felemeljék, hogy előbbre vigyék, azért szenvedett halált, mert keresztény volt. Saul pontosan ugyanilyen vérengzésre készült, amikor Jeruzsálemből elindult Damaszkuszba. Ez az ifjú ott volt, amikor az első vértanú István kivégzésére sor került. István, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, aki mellett az Isten jeleket és csodákat tett, és így erősítette meg az ige hirdetését, ez az István követte mesterét a halálba is. Őt is ártatlanul ítélték el, hamis vádakkal. Őt is kivitték Jeruzsálemen kívül, és ott végezték ki. És Saul ott volt. Nem messziről nézelődött, nem csak úgy kíváncsiskodott távolról, hanem ott volt az első sorban, mint egy páholyból nézte végig István vértanú kivégzését. A tanúknak, vagyis a vád kimondóinak kellett az első köveket rádobni az elítéltre, azaz a hóhérmunkát megkezdeni. A két tanú közül az egyik ledobta kővel az elítéltet, a másik pedig a szívére dobott egy követ, és utána jöttek a többiek, ha még volt benne élet. Ez a két tanú Saul lába elé teszi a felső ruháját a kivégzés előtt. Később azt olvassuk, hogy Saul maga is egyetértett István kivégzésével. Az elkezdődő keresztény üldözésének lett az aktív embere. Megtalálta élete célját és felemelkedésének a lehetőségét abban, hogy házról házra járva férfiakat és nőket hurcolt el, és vetett börtönbe azért, mert hittek Jézus Krisztus nevében. Ettől pedig egyre vérszomjasabb lett. A jogosság látszatát fenntartva elment a főpaphoz, leveleket kért, kiadatási parancsokat kért a damaszkuszi zsinagógákhoz, ahova elmenekültek a keresztények Jeruzsálemből, hogy őket elfoghassa, rabláncra verhesse, és így megalázva őket Jeruzsálembe vitesse, hogy ott megkapják méltó büntetésüket. Ma már nem olyan könnyű itt Európában sem rámondani erre a történetre, hogy nálunk ilyen nincs. Gondoljunk csak a franciaországi eseményekre, vagy gondoljunk a mostani nemrég lezajlott írországi népszavazás előzményeire. Aki nem értett egyet a melegek házasságával, annak bizony erőszakos atrocitásokat kellett elszenvednie. Persze még mindig mondhatnánk, hogy az Európa, mi meg itt vagyunk magyarok, de érdemes elolvasni az interneten, hogy milyen megjegyzések szoktak felkerülni fiatalok szájából is, amikor egy keresztény téma kerül szóbeszédre. Hogy milyen indulatokkal szólnak hozzá egyes keresztények, vagy a keresztény témákhoz, fiatalok, idősek egyaránt. Ma is van sok olyan fiatal, aki nem csak gúnyos megjegyzést tesz, ha valaki beszél Jézus Krisztusba vetett hitéről az iskolában, hanem aki egyenesen agresszívan viselkedik a keresztények ellen. Persze erre is van válaszuk, mert azt szokták erre mondani, hogy hát a keresztények képmutatása, meg az egyház nevében elkövetett bűnök. De lássuk meg, hogy Saul példáján ott nem volt semmi ilyesmiről szó. A jelek és csodák azt jelentették, hogy emberek, akik nem is számíthattak gyógyulásra, meggyógyultak, a bína járt, a vak látott, sőt azt is olvassuk, hogy halott támad föl az apostolok munkája nyomán. A Biblia tanúság tétele és az egyház történészek is azt mondják, hogy a legnagyobb vonzerő a keresztényeknek a megváltozott élete volt, a közösségben felelhető szeretet volt. Ez az összetartozás, úgynevezett szociális érzékenység, ahol a testvérek kölcsönösen gondoskodtak egymásról. Ez volt a hitüknek gyümölcse, amely kívánatos volt a környezetükben élők számára. Saul pedig maga sem tud válaszolni arra a kérdésre, amit Jézus feltesz neki a mennyből. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul azt gondolta, hogy helyesen cselekszik. A legjobb polgári és vallásos nevelést kapta. Nem volt ő istentelen ember, dehogy. A törvény legbuzgóbb megtartója volt, erkölcsös, pedáns, hitbuzgó, és mégis Isten üldözője. De most már arról beszéljünk, hogy hogyan lett ebből a Saulból Pál, hogyan lett az Isten ellenségéből az ő választott eszköze. Hogyan történik a megfordulás? Akkor döbben rá Saul, hogy Isten üldözője, amikor a damaszkuszi úton a mennyei fényesség ledönti őt. Nem a fény vakítja el, mint ahogy mi napban nézünk, nem ezért esett tőle, hanem az Isten dicsőségébe tekintett bele. Az Isten dicsősége, a szentsége sugárzik rá Saulra, és a porba taszítja őt. Saul, aki vallásos, hitbuzgó ember volt, most találkozott először Istennel. És hiába csukta be a szemét, az Isten fényessége bevilágított a szívébe. Miért üldözöl engem? Jézus színre lépése is hatásos, de nem csupán díszlet. A mennyei fény, a Jézus körül ragyogó dicsőség, Jézus mennyből szóló hangja, a mennybe ment Úrnak a hangja. Saulnak meg kellett értenie, hogy Jézusban Istennel van dolga, nem emberrel. Ebben tévedett Saul. Csupán embernek gondolta Jézust, mert amit tett Saul, azt ő az Isten törvénye szerint tette. Hiszen az Isten törvénye azt mondja, átkozott az a férfi, aki emberben bízik. Jogos volt, hogy ezeket az emberben bízókat, ezeket az átkozottakat Saul kegyetlenül üldözze. De Saul tévedett. És itt tévedünk mi is sokan, hogy Jézusra csak mint emberre nézünk. Egy jó ember, egy nagy tanító, egy jó példa, akit követnünk kell. Mindez igaz, de Jézus több ennél. Jézus az Isten fia, maga is Isten. Ő az Atya jobbján ül, hogy Istenként uralkodjon mennyen és földön. Jézus hatásos színrelépése meggyőzte Sault erről. Ráébred arra, hogy mindaz, amit eddig tett, az Isten ellen volt.
Hiába a vallásosság, hiába a templomba járás, hiába a sok imádság, hiába az erkölcsös élet, minden, amit tett, az Isten ellen volt. Ráébred, hogy ő mindeddig Isten ellensége volt. Miért üldözöl? Nehéz Pál apostollal azonosulni. Talán az a három iszlám terrorista, aki a kenyai vérengzést végrehajtotta, talán tudna vele azonosulni. De Pál apostol története nem csak azokhoz szól, akik szóban vagy tettben a keresztények üldözőivé lesznek. Pál apostol története megmutatja, hogy nincs az a mélység, ahonnan ne lehetne visszatérni az élő Istenhez. Nincs az a mélység, ahonnan Isten vissza ne tudna bárkit hozni, ahonnan meg ne tudná fordítani az embernek az életét, és egy egészen új, neki tetsző élettel ne tudná őt megajándékozni. Ez a történet azért van megírva, hogy tudjuk, van visszaút. Van visszaút. Nem csak az alkohol, a kábítószer, a számítógépes játékok, vagy a pornográfia függőségéből van visszaút, és nem csak az ezekben tönkrement életből van visszaút. Nem csak a korai szex miatt kiégett kapcsolatokból van visszaút, hanem van visszaút a vallásos, de Jézus nélküli életből is. Neked nem keresztény értékrend szerint kell élned, testvérem. Neked Jézussal kell élned, aki majd átformál erre a keresztény értékrendre téged. Te nem üldözöd a keresztényeket, mondhatod. Azt válaszolja Isten igéje erre, hogy még. Még nem. Vagy csak nem veszed észre. De eljön az idő, amikor majd te is nyíltan ellene fogsz szólni a keresztényeknek, mert ezt mondja a korszellem majd. Mert erre fognak rábírni, ha kell, fegyverrel is, hogy üldözd a keresztényt, mert nem Jézus a te urad. Mert ha Jézus nem tud beleszólni a te életedbe, akkor Jézus nem a te urad. De hát hogyan is tudna beleszólni, ha nem olvasod és hallgatod az igéjét? Hogyan tudna beleszólni, ha nem imádkozol, nem akarsz válaszolni, nem akarod megszólítani őt, nem akarod segítségül hívni őt? Vagy ha olvasod, és hallgatod is az igéjét, és imádkozol is, de nem engedelmeskedsz neki. Már régóta tudod, mit kellene tenned, de nem teszed meg. Abba kellene valamit hagynod, de nem teszed. Véget kellene vetned egy kapcsolatnak, de nem teszed. El kellene kezdened valamit, de késlekedsz, halasztod. Tudnál jót tenni, de nem teszed. Jézus nem tud beleszólni az életedbe, akkor Jézus nem a te urad. De hadd mondjam neked, fiatal és idős testvérem, egyaránt az örömhírt, hogy van visszaút. Saulnak is volt, neked is van. Van út az élő Istenhez. Van út azáltal a Jézus által, akit te még nem ismersz. Ahogyan Saul is felteszi a kérdést, ki vagy te, Uram? És ez az életünk legfontosabb kérdése. Bátran feltehetjük ennek az egy kérdésnek a megválaszolására, hogy ki vagy te, Uram, az egész életünket. Sok tudós, kutató, filozófus egyetlen problémának szenteli az egész életét. Ezért áldoz anyagiakat és időt egyaránt. Azt az egyet akarja elérni, azért liheg a kimerültségtől. Erre az egy kérdésre valóban érdemes feltenni az életünket. Ki vagy te, Uram? Úr Jézus Krisztus, szeretnélek megismerni téged. Szeretnék kapcsolatban lenni veled. Tudni szeretném, mit gondolsz, mik a te terveid. Mit gondolsz rólam, mik a te terveid velem. Aki a Facebookon gyakran posztol, annak 5 percenként ott vannak a megjegyzései arról, hogy mit csinál, mit gondol, hogyan érzi magát. Jézusnak a posztjai, mindaz, amit meg szeretne osztani velünk, amit kiír, az itt van bent a Szentírásban. Jézus állandó kapcsolatban szeretne lenni velünk, élő kapcsolatban. Nem úgy van, hogy kirakta a megjegyzéseit 2000 éve, és az már archív. Abban már nem kell foglalkozni. Hanem úgy, hogy most, jelen időben, amikor kinyitod az igét, amikor olvasod, amikor hallgatod, akkor szeretne azon keresztül szólni, akkor szeretné megmondani, hogy mit gondol, mit érez, és mit szeretne. Talán inkább olyan, mint a chat, amikor állandó kapcsolatban tudunk az interneten keresztül beszélgetni valakivel. Van visszaút. Jézus által, aki megállított a fényességével Sault is. Saul pedig ráébredt, hogy amit eddig tett, az egész élet, amit felépített a tanulásával, a szorgalmával, a szüleinek, a nevelőinek való engedelmességgel, majd a saját buzgóságával, mindez kár és szemét. Ő maga mondja ezt. Mert mit ért el mindezzel? Csak azt, hogy tudtán kívül Isten ellensége volt. És mi is így vagyunk ezzel. Észre sem vesszük, hogy ellenségei vagyunk az Istennek. Jézus azt mondta, aki nincs velem, ellenem van. Aki nem gyűjt velem, tékozol. Sault földre döntötte az a felismerés, hogy ő Isten ellensége volt, mert nem ismerte Jézust. És Saul szívében félelem támadt. Az a félelem, amikor rádöbben, hogy én az Isten ellensége voltam. Gúnyoltam, tönkretettem, megaláztam azokat, akik hozzá tartoznak. Jézusnak, az Isten fiának az ellensége voltam. Talán eszébe juthatott a második Zsoltár 12. verse. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja. Saul előtt valószínűleg lepörögtek az életének az eseményei. És hiába kereste és kutatta, hogy van-e köztük valami jó. Tette-e valami jót? Mert Saul pontosan tudta, hogy csak az igaz ember állhat meg az Isten előtt. De ő bűnösként a porba hullott. Pedig ennek a második Zsoltárnak a 12. verse így folytatódik, de mind boldog, aki hozzá menekül. Saul ezt még nem tudja, ő még nem ismeri Jézust. Ő még nem tudja, hogy az a Jézus, aki a mennyből szólt hozzá, korábban érte jött el emberként a földre. Az a Jézus, akinek hangjából számonkérés hangzik, az az életét adta érte. Akinek követőiről azt gondolta, hogy átkozottak, az átkozottá lett érte a kereszten. Ő még nem tudja, hogy ez a Jézus valóban feltámadt a halálból, ahogyan azt a tanítványai mondták. És ez a Jézus az Isten jobbjára ült, és ez a Jézus most megszólította őt személyesen. És ő érte hangzik a hangja, Saul, Saul. Saul ezt még nem tudja, majd Anániás, a damaszkuszi hívő férfi, majd ő elmondja neki. De Saul hallja Jézus szeretettel teli kegyelmes szavát. Kelj fel és menj el. Hova? Ahova én mondom neked, mondja Jézus. Kelj fel, ez a kelj fel, ez a kegyelemnek a szava. Nem nagyon akartam olyan szavakat használni, amelyek nehezen érthetők. Ilyen a kegyelem is. A kegyelmet csak az érti, aki maga is átélte már az Istennek iránta való kegyelmét. Azt jelenti ez, hogy Isten nem úgy bánik velünk, ahogyan megérdemelnénk. Nem úgy bánik velünk, ahogyan az a cselekedeteinkből következne, hanem jósága és szeretete miatt cselekszik velünk. Ez a kegyelem. A meg nem érdemelt jó. A meg nem érdemelt szeretet. És Isten csak így tud szeretni. Ilyen meg nem érdemelten. Kelj fel, milyen egyszerű szavak. Állj fel a porból. Érzed, hogy ott a helyed a porban, hogy ezt érdemled, és mégis felállhatsz. De ez a szó a feltámadásnak is a szava. Ez a szó jelzi, hogy Jézus a harmadik napon feltámadt a halálból, és ez a mi szavunk is. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ahogyan Saulnak, úgy neked is. Nála mélyebbre senki sem juthat. Ő mondja magáról, hogy a bűnösök között az első én vagyok. Van visszaút a számodra is. Nézzük meg harmadszor, hogy hogyan kell járni ezen az úton, hiszen az igénk azt mondja, a legnagyobb mélységből is van visszaút az Istenhez, a legnagyobb magasságból is van út az Istenhez, de ez lefele vezet. Megmondja azt is, hogy az Istennel való találkozás porba kell, hogy döntse az embert, az embernek innen kell elfogadni ezt a kegyelmet, mert a kegyelmet adja Isten. De hogyan kell járni ezen az úton? Mi van, ha az ember visszafordul, meghallja az isteni szót, enged neki, és elindul ezen az úton? Hogyan kell járni ezen az úton, akkor is, ha már volt találkozásod Jézussal? Ha már te is estél a porba, és hallottad a kegyelmes, szerető szót, kelj fel, de elestél újra, meg újra, meg újra. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de számomra az én saját életemben ez a hét az eleséseknek a hete volt. Összevesztem, veszekedtem, és nem akartam kibékülni. Elestem újra, de ez a mai ige felemelt engem is. Ez a mai ige fel akar emelni téged is, testvérem. Kelj fel és menj. Van visszaút. Ez a visszaút pedig az Isten kegyelmére adott válasz, az engedelmesség. Mert Jézus nem azt mondja Saulnak, kelj fel, elengedtelek, menj, ahova akarsz. Én most elengedlek téged. Jézus nem elenged, hanem megragad. Nem bízza ránk a további útunkat. Mert ha ezt tenné, akkor újra ott állhatna a damaszkoszi úton. Mert ha elengedné Sault, hogy menjen arra, merre ő akar, ismét ott állhatna a damaszkoszi úton, hogy megakadályozza Sault a vérontástól, és megvédje övéit. Mert Saul újra visszajönne. Rájönne talán, hogy csak egy álom volt az egész, csak megbotlott. Nincs nagyobb baj, hiszen életben maradtam. Nem kell azt olyan komolyan venni. Összeszedné magát, most már nem csak leveleket vinni, hanem egy egész hadsereget, hiszen olyan trükkös ezek a keresztények, hogy még erre is képesek. Bizony ilyen az emberi szív. Megfélemlik, amikor Istennel találkozik, megígér mindent, és fogadkozik nagyon, de mert szívét, elméjét, akaratát, azaz teljes életét nem bízza rá Jézusra, ott folytatja, ahol abba hagyja. De nem tudom, testvéreim, hogy lette volna Saulnak még egy esélye. És nem is kell ezen gondolkozni, mert látjuk, hogy Jézus megragadja őt, és engedelmességre készteti. Mert a kegyelem mindig engedelmességre késztet. Megragadom a mentőkezet, és nem akarom többet elengedni. Mert visszacsúsznék, visszazuhannék abba a sötét verembe, amelyből kihúzott. Saulból Pál csak az engedelmesség útján lehet. Saul összetört, meghalt. De a feltámadt Pálnak engedelmességre van szüksége, hogy Jézus tanítványa legyen. Jézus pedig tanítványokhoz vezeti őt. Szentlélekkel ajándékozza meg őt, és feladattal bízza meg, életre szóló feladattal, vidd el nevemet a pogányok közé. Ez a két dolog lesz a mi életprogramunk, amikor Jézussal új úton indulunk. Az első, hogy megismerjük őt, mint értünk meghalt, feltámadt és mennybe ment urat. A második pedig, hogy elvigyük őt a pogányok közé. Elvigyük a családunkba, az iskolánkba, a munkahelyünkre. Mert még sok a Saul, de nagyon kevés a Pál. Álljunk fel, menjünk és mondjuk el a jó hírt, hogy van visszaút, hogy Jézus Krisztus által van visszaút az Istenhez. Ámen.
Azt némán el nem hallgatom, kijártam könnyes utakon, csodáit engem vígan, hirdetem boldogan. És akkor együtt énekeljük végig még egyszer.
Jézus, hálatelt szívvel állok itt most előtted. Hálás vagyok azért, hogy mindennyünket megszólította, és hálás vagyok azért, hogy minden napon van miért érted felállni, és hogy te hozzád fordulhatunk, és nem emberekben bízhatunk, hanem te vagy az egyetlen, aki örök biztonságot ad nekünk. Köszönöm ezt neked, Uram, és kérlek add, hogy mindig lássuk a te vezetésed. Ámen.
Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Ámen.
Szent neved, ha éppen mindent.